kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rossznak és átgondolatlannak tartja a miniszterelnök a legnagyobb kínai autógyártókra kivetni tervezett uniós büntetővámot. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában arra figyelmeztetett, hogy a lépés a kereskedelmi háború irányába tolja a gazdasági életet. Hangsúlyozta, a legnagyobb cél és a legerősebb remény ezért az, hogy a büntetővám ideiglenes lesz, 4 hónapra szól majd, és utána talán el tudják felejteni. Mint mondta, az Európai Bizottság az európai autógyártók érdekeivel indokolja a büntetővám bevezetését, ugyanakkor a nagy európai vállalatok vezetői, akikkel Orbán Viktor tárgyalt az uniós elnökségre való felkészülés során, kézzel-lábbal tiltakoznak, és nem akarják, hogy akaratuk ellenére átkísérjék az utca egyik oldaláról őket a másik oldalára. Az ukrajnai rendezésről és a kétoldalú kapcsolatokról kezdett eszmecserét a Kremlben pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A magyar miniszterelnök a tárgyalás előtt a sajtó jelenlétében mondott köszöntőjében emlékeztetett. 2009 óta ez a 14. kétoldalú találkozójuk az orosz elnökkel. Ugyanakkor hozzátette, hogy ez most különlegesebb, mint a korábbiak. Azt is felidézte, hogy legutóbb 2022. februárjában járt Moszkvában, még a háború előtt. Orbán Viktor elmondta, hogy július 1-jével Magyarország adja az Európai Unió tanácsának soros elnökségét. A kormányfő megköszönte az orosz elnöknek, hogy ilyen nehéz körülmények között is fogadja. Hangsúlyozta, lassan elfogynak azok az országok, amelyek mind a két háborúban álló féllel tudnak beszélni. Lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, aki mindenkivel tud beszélni. Amit Orbán Viktor csinál, az egy békemisszió. Írt a közösségi oldalán Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója. A tűzszünet lehetséges, akarat kérdése. Beszélni kell róla és tenni érte. Olvasható a bejegyzésben. Menczer Tamás a poszthoz mellékelt videóban arról beszél, aki azt mondja, hogy a tűzszünet és a béketárgyalás nem lehetséges, nem létrehozható, az egészen egyszerűen hazudik. Miért? Azért, mert a tűzszünet nem más, mint egy politikai döntés kérdése, amely döntést politikusoknak kell meghozniuk. Legyen szó Moszkváról, legyen szó Washingtonról, Kijevről vagy Brüsszelről. És politikusok bizony hozhatnak döntést, hoznak is. Eldönthetik, hogy melyik irányba szeretnének menni, mondta a videóban Menczer Tamás. Tehát a tűzszünet és a béketárgyalás egy politikai döntés kérdése, amely politikai döntés bizony lehetséges, akarat kérdése, fogalmazott a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Helyesen cselekszik a magyar miniszterelnök, amikor kommunikációs csatornák helyreállításán dolgozik. Nyilatkozta a Mandinernek Nicolas Sarkozy, korábbi francia államfő, Orbán Viktor moszkvai útja kapcsán. A magyar miniszterelnöknek az ukrajnai háború lezárására tett diplomáciai erőfeszítésével kapcsolatban a lap megkeresésére az Orbán Viktorral régóta remek viszonyt ápoló, 2007-től 2012-ig hivatalban lévő francia köztársasági elnök pénteken úgy fogalmazott. A békéhez vezető út első lépése, hogy helyre kell állítani a kommunikációs csatornákat. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökeként utazott Moszkvába, és nem a NATO-t képviseli, közölte a NATO főtitkára Brüsszelben. Jens Stoltenberg a NATO tagországok vezetőinek a július 9 és 11 között Washingtonban tervezett találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva közölte. Orbán Viktor tájékoztatta a szövetséget pénteki moszkvai látogatásáról. Emlékeztetett, Magyarország számos olyan nyilatkozat elfogadását támogatta, amelyek elítélik Oroszország ukrajnai invázióját. Magyarország emellett minden NATO kötelezettségének eleget tesz, húzta alá a NATO főtitkár. A NATO jövő heti csúcstalálkozójának legfontosabb feladata az lesz, hogy megerősítse az Észak-Atlanti Szövetség elkötelezettségét Ukrajna hosszú távú támogatása mellett, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben. A tagországok vezetői várhatóan átfogó támogató csomag elfogadásában egyeznek meg Ukrajna számára, melynek része lesz a biztonsági segítségnyújtás mellett katonai képzés biztosítása is. Ezzel összefüggésben közölte, a NATO átveszi a nemzetközi biztonsági segítségnyújtás koordinálását, ami szavai szerint javítani fogja Ukrajna honvédő háborúját. Végül az időjárásról. Szombaton fátyol felhős napos idő várható, az ország északi, északkeleti felén vastagabb fátyol felhőzet szűrheti a napsütést. Csapadék továbbra sem lesz. A megélénkülő déli-délkeleti szelet többfelé kísérik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 29 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban egy madárvédelmi együttműködési megállapodásról lesz szó. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az MVM Émász Áramhálózati Kft. Együttműködési megállapodást kötött Miskolcon annak érdekében, hogy a Nemzeti Park területén eddig megvalósult madárvédelmi beruházások a jövőben is folytatódhassanak. A két szervezet között 10 évvel ezelőtt már elindult egy közös munka, amelynek köszönhetően 1450 kilométeres hálózatrészen több mint 15 ezer oszlop madárvédelmi átalakítása már megtörtént. A részletekről Antal József, az MVM Émász Áramhálózati Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos kapcsolat, hogy az áramszolgáltatók, akik végül is minden háztartásban ott vannak, hiszen nagyon kevés olyan lakás van, vagy tanya van már Magyarországon, ahol nincsen villany, foglalkozzanak azzal, hogy nem csak a fő tevékenységüket, az áramszolgáltatást végezzék, hanem a környezetüket, mind az építettet, mind a természeti környezetet is valamilyen szinten próbálják meg óvni, védeni, hiszen a villany hálózatok, az elektromos hálózatok, a vezetékek nem éppen a legkörnyezetbarátabb szerkezetek a földön. Ezt mutatja azt, hogy már az építésekkor ezeknek földújjuk a környezetet, olyan területeken visszük át, ahol megbolygatjuk a talajt, esetleg madárvonulás útjába mennek, és arról nem is beszélek, hogy a tájnak sem valami nagyon szép az, amikor ott vannak a villanyoszlopok, de hát ez a mai modern világunknak az egyik velejárója, de megpróbáljuk azért ezt, ha lehet, úgy csinálni, hogy lehetőség szerint minél jobban igazodjunk azokhoz az igényekhez, amelyek egyre inkább előtérbe kerülnek, mert ahogy egyre inkább iparosodunk, egyre inkább több szemetet termelünk, egyre inkább eltávolodunk a digitális világba, a gyerekek is már nagyon ritkán jutnak ki a természetbe, de erre szeretném fokozottabb figyelmet fordítani. Én is most elmentem erre egy kicsit a Lilafüredre, amikor jöttem, megnéztem a palotaszállót, megnéztem az itteni központot, és most már úgy tervezem azt, hogy a unokákkal szépen eljövünk és megnézzük. És azon kívül pedig rengeteg olyan dolog, hogy amit hallottam, hogy az előkészítés során rengeteg olyan beszélgetés volt a mi kollégáink, a mérnökök, elektromos szakemberek között, és a természetvédők, madarászok, és a nemzeti parknak a dolgozói között, amely a kölcsönös megértést segíti. Tehát sokszor úgy érezzük, hogy elbeszélünk egymás mellett, de nagyon fontos, hogy ugyanaz a gólya, ami nálunk üzemzavart okoz, itt a természet környezetnek egy igen fontos része. Tehát meg kell találnunk azt a módszert, hogy az olyan helyeken, ahol ez veszélybe kerül, ott nekünk is tenni kell azért, még pénzzel, beruházással, hogy a jövőnek is meg tudjuk őrizni ezt a madárfajt és a környezetünket. Tehát ez nagyon fontos feladat számunkra. Egyébként, és akkor most egy picit még hivatalosabban, az MVM-nek a 4 stratégiai pillérében 2-3-ban is egyértelműen megmutatkozik ez a törekvés. Ugye az legelső pillér az, hogy az elektrifikációval, a elektromos áram, az energiafelhasználás zöldítésével próbáljuk a bolygót terhelő káros hatásokat minimalizálni. Értem ez alatt azt, hogy napelemekkel, nem gázerőművekkel próbáljuk a káros anyagkibocsátást csökkenteni. Természetesen ennek meg vannak a maga korlátai, de egyértelműen szeretnénk ebbe az irányba menni. Ugyanígy a diverzifikáció is ezt jelenti, hogy egyértelműen az irányba megy a cég, hogy az olyan energiatermelő kapacitások irányába megy, amelyek minél kevésbé terhelik a környezetünket, a bolygót, és lehetővé teszik, hogy az üvegházhatást generáló gázok minél kevésbé szennyezzék a bolygót. Minél tovább meg tudjuk tartani ilyen formájába, és ez a szörnyű meleg, ez a klíma, ez ne növekedjen tovább. Tehát ez két pillér, a diverzifikáció és az elektrifikáció. A másik két pillérünk közül az egyik az olyan szervezet kialakítása, amely ügyfélközpontú és egyértelműen adaptív, tehát próbáljuk a szervezetünket úgy alakítani, hogy egyértelműen rugalmasan tudjunk az olyan fogyasztói elvárásokra reagálni, amelyek egyre jobban felénk megmutatkoznak, hiszen korábban tiszta mérnöki vállalatként ez azért annyira egy hálózatos cégnél nem volt mindennapos, hogy a napelemekkel, az új bekötésekkel, amelyeket ma látunk, egyre inkább, egyre több feladatot adnak számunkra. A másik ilyen dolog, próbáljuk a vezetékhálózatunkat úgy bővíteni, és ez a jövőre nézve egyre inkább fontos lesz, hiszen az elektrifikációval több energiát fogunk, elektromos energiát fogyasztani, és kevesebb gázt, hogy ki tudjuk szolgálni a fogyasztókat. És mindezt a negyedik pillér pedig, hogy ezt azért szeretnénk gazdaságosan csinálni, de természetesen ebből származó bevételekből mindenképpen szeretnék olyan célokra is áldozni, amelyek a környezetvédelmét segítik, és még egyszer kívánom azt, hogy az ilyen és hasonló rendezvények minél gyakrabban legyenek a két cég között. Köszönöm.
Ember, a világ a két kezettől sír, egyikkel a kerted ásod, másikon a sír. A másik, tudod, bőven várhat rá. Építsd a kertet át tovább, s közben a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertet berepül, őrizd meg a csendet, s el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, amerre az élet, arra menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. A világból csak a sajátod érdekel, a szükség határát ó, ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ, gondolhatod, ott gondolnak rá. Értik, a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertet berepül, őrizd meg a csendet, s el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. repül, amerre az élet arra menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll.
Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság igazgatója az eddigi madárvédelmi tevékenységüket ismertette.
Azt gondolom, hogy ügyvezető igazgató úrnak a bevezetőjében, köszöntőjében elhangzottak azok a lényeges elemek, amelyek a két szervezet együttműködésére vonatkoznak. Azon lényeges elemek, hogy mind a két szervezet, és most itt magunkról is beszélve, nyit más szervezetek felé. Tehát nyilván nekünk a legfontosabb célunk a természetvédelem, de a természetvédelmet olyan szinten kívánjuk megvalósítani, hogy az egyrészt ne álljon az akadályként a fejlődés útjába, biztosítsa azt a hátteret, amit mindannyian igényként saját magunk is használjuk, az elektromos hálózatot, és a stratégiai pilléreket, ahogy említette igazgató úr, nagyon-nagy örömmel hallottam, hogy ott igenis a természetvédelemnek is helye van, és hogyha a Nemzeti Park Igazgatóság oldaláról nézem a stratégiai elképzeléseket, akkor ott is szerepelnek azok az elemek, amelyek egy sokkal szélesebb körű információbázisra támaszkodnak, és nem csak kizárólag a természetvédelem érdekeit veszik figyelembe, hanem megpróbálnak egy olyan közös, fenntartható és jövőbe mutató együttműködéseket kidolgozni, ami mindkét fél számára, a lakosság, a társadalom számára is előnyt tud kovácsolni. Úgyhogy ezért örülök én ennek a mai megállapodásnak, mert igaz, ez már évek óta működik közöttünk az együttműködés, akár írott formában, akár természetes formában, de most ez a megújított megállapodás pontosan arra az irányra mutat előre, amiben még hatékonyabb együttműködést tudunk az elektromos hálózat fejlesztése és a természetvédelem fejlesztése között megvalósítani. Engedjék meg, hogy egy kis történelmi visszatekintést is tegyek az elmúlt időszak eseményeiről, mert ez az együttműködés már nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, és én azt gondolom, hogy annak a megítélése, hogy milyen hangsúlyt kap a mostani együttműködés aláírása, mindenféleképpen információ és bázis az, amilyen tevékenységet eddig közösen folytattuk. A madárfajok jelentős hányadára a különféle feszültségszintű elektromos vezetékhálózatok, mint környezeti tényezők, pozitív és negatív hatást is gyakorolnak. Ügyvezető igazgató úr a negatív hatásokkal kezdte, de én nagyon fontosnak tartom azt, hogy kiemeljük a pozitív hatásokat is. Egyik kedvező hatásuk az, hogy a gyéren fásult, síkvidéki területeket élőhelyként használó fajok egyedeinek, közöttük olyan ritka, védett fajokkal, mint a szalakóta, kékvércse vagy kígyászölyv, számtalan kiülési lehetőséget is biztosítanak. Megfigyelő és pihenőhelyet, zsákmányszerzési esélyt teremtenek a vezetékek és ezek tartó szerkezetei. Meglepő talán, de a középfeszültségű hálózatok zárt szelvényből készült keresztartóinak nyitott végei, üregei is alkalmas és szinte kivétel nélkül foglalt élőhelyek, költőhelyek, melyek főként a mezei verebek számára képeznek többletfészkelési lehetőséget, de legtöbbüknek manapság az is magától értetődő és természetesnek vélt körülmény, hogy a fehérgólyák a települések kis feszültségű hálózatainak oszlopain fészkelnek és nevelik évről évre utódaikat, és további példákat is lehetne még sorolni. Azonban a vezetékhálózatok részelemei kialakításuk eredményeként a rájuk rendszeresen beülő vagy fészket építő madarak az áramütések jelentős esélyét, veszélyét is képezik. Továbbá a vizes élőhelyek környezetében bizonyos madárfajok, daru, lútfélék, túzok vezetékkel ütközésének esélye, az ütközés előfordulása szintén számottevő. Az igazgatóságunk működési területén évtizedek előtt felismert tény, hogy az élőhelyi jellemzők eltérései által befolyásolt pusztulásuk olyan mértékű volt, ami az említett pozitív hatásokat közel sem ellensúlyozzák. E körülmény és a folyamat fenntarthatóságát felismerve igazgatóságunk együttműködést kezdeményezett az EMAS hálózati Kft.-vel. Ennek eredményeként eleinte eseti beavatkozások teljesültek bizonyos ismétlődően jelentős madárpusztulást okozó, veszélyesnek tapasztalt oszlopok fejszerkezetein, továbbá ez az együttműködésünk a nyitását a 2004-2006-os években vette kezdetét. Az első pont a túzok védelme Magyarországon és a kék vércse védelme a Pannon régióban megnevezésű két madárvédelmi projekt volt, amivel indítottunk, és ennek az eredményei 2008 évben sikeresen teljesültek. Az eseti fejszerkezet átalakítások az első tervszerű kiegészítő madárvédelmi szerelvényezések és földkábeles szabadvezeték kiváltás a borsodi mezőségben eredményeként egyes kritikusan veszélyes oszlop fejszerkezeteken és vezetékszakaszokon zajló madárpusztulásokat jelentős mértékben lehetett csökkenteni. Azonban a szükségesnek ítélt, még nagyobb mértékű, tervezetten teljesíthető és tartósan hatékony madárvédelmi beavatkozásnak nem volt szabatos, írott szempontrendszere. Ezért intézményeink munkatársai kidolgozták, és vezetői 2008-ban aláírták az első, máig érvényes keretmegállapodást. Tehát 2008-ban volt az első aláírás. A felek a megállapodásban deklarálták a hálózati madárvédelem megvalósítása iránti elkötelezettségüket, meghatározták a együttműködésük alapvető szabályait és célkitűzéseit, mint például a meglévő szabadvezetékek utólagos burkolása, a létesülő és felújításra kerülő vezetékszakaszok madárvédelmi szempontot is teljesítő kialakítása vagy földkábeles kiváltása, valamint a gólyafészektartók, kerecsensólyom és szalakóta költőládák elhelyezése a különféle feszültségszintű hálózatok oszlopaira. A megállapodás a felek bármelyike által pályázati úton nyert vezetékhálózat jobb madárvédelmi hatékonyságát eredményező projektek közös megvalósítását szintén lehetőségként nevezte meg. A két első Európai Uniós Light pályázati forrás felhasználásával teljesített projektet további 6, szintén Light vagy hazai KEOP pályázatok forrásait felhasználó, a hálózati madárvédelem hatékonyságát célzó projekt követte. Utolsóként, immár 2015-ben, 9 évvel ezelőtt, a madarakra veszélyes 20 kV-os vezetékszakaszok madárbarát átalakítása a hevesi füves puszták területén, és a madarakra veszélyes 20 kV-os vezetékszakaszok madárbarát átalakítása a dél-borsogi tájegységben megnevezési projektek munkálatai valósultak meg. Az összesen 8 projekt megvalósulásának 10 évét felölelő időszakában az alkalmas vagy alkalmazható madárvédelmi szerelvényezési módszerek megítélése, de az elérhető madárvédelmi szerelvények választéka és minősége jelentősen megváltozott, fejlődött. A 2000-es évek elején még csak az úgynevezett szigetelő papucs, szakszerű megnevezése kereszttartó burkolat állt rendelkezésre, aminek az alkalmazhatósága és a védelmi hatékonysága már nem volt teljes. A szigetelő papucs szerepét 2010-es években egyre inkább átvették a különféle, szélesebb körben felhasználható, jobb madárvédelmi értékű burkolattípusok, amelyek a kezelt hálózatrész oszlop fejszerkezeteinek jelenleg is legnagyobb részarányú szerelvényei. 2015. június 30-aival teljesült utolsó két projekt megvalósítása során a kivitelezők már jelentős számban szereltek akkor még hazánkban első fecskeként is minősíthető innovatív, függőszigetelős, tartó fejszerkezet típusokat, amelynek madárvédelmi hatékonysága, várható hasznos élettartama, de például az üzembiztonság is jelentősen felülmúlja a korábbi kiegészítő szerelvények bármelyikének ilyen típusú jellemzőit. Igazgatóságunk működési területének a villamoshálózati madárvédelem mielőbbi teljesülése tekintetében leginkább frekventált délhevesi és délborsodi tájegységeinek területén húzódó középfeszültségű hálózat oszlop fejszerkezeteinek ideiglenes madárvédelmi kiegészítése, részbeni átalakítása vagy földkábeles kiváltása 10 év és 8 célirányos projekt eredményeként tehát megvalósult. E beavatkozással érintett hálózatrész teljes hossza mintegy 1450 kilométer. Az érintett oszlopok száma 15.500 darab. Ez a mennyiség az MVM IMASZ hálózati Kft. Teljes hálózatának legalább 16.4%-át képezi. A célzott madárvédelmi projektek munkálataival érintett, kijelölt vezetékszakaszok összesen 1440 oszlopára madárvédelmi és műszaki, üzemviteli tapasztalatszerzési célokat szolgálva 6 új, innovatív vagy madárbarát jelzővel is illethető fejszerkezett típust szereltek a kivitelezők, amelyek közül 2 típust, az EMAS jelenleg is általánosan alkalmaz hálózatépítési és felújítási munkái során. A túzokvédelmi és élőhelyrekonstrukciós céli beavatkozások során 41,5 km szabad légvezetés szakaszt, mintegy 275 oszlopot elbontottak, és ezek helyére földkábelt fektettek. 2015 évet követően a Mátra és a Bükkhegység területein további jelentős hosszúságú vezetékszakaszok földkábeles kiváltása is teljesült, de ezek a beavatkozások elsősorban az EMAS üzemviteli problémáinak, akár fakidőlések okozta üzemzavarok további előfordulásának kizárása érdekében zajlottak, noha természetvédelmi és tájképi hozadékai szintén vannak. A felsorolt projektek és beavatkozások eredményeként igazgatóságunk működési területének nyílt, gyérenfásult területein húzódó hálózatrészek, oszlopain áramütés miatt jelenleg elpusztuló madarak száma a korábban ismert átlagos mennyiség tizedére csökkent. Az oszlop fejszerkezetek ismert, madárvédelmi szempontból előnytelen műszaki jellemzői és az ezekre felszerelhető madárvédelmi eszközök alkalmazhatóságának korlátai között ennél hatékonyabb madárvédelmet jelentős terjedelmű szabadvezetékes hálózaton relatíve rövid idő alatt jelenleg nem igen lehet elérni. Ugyanakkor az átmeneti madárvédelmi megoldásként immár 10, de több szakaszon 15 évvel ezelőtt a burkolatokkal szerelt oszlopfejek burkolatainak állaga, madárvédelmi értéke növekvő arányban és egyre gyorsuló ütemben romlik, amivel párhuzamosan előforduló madárpusztulások száma is egyre inkább növekszik. A félig üres vagy félig tele pohár analógiáját említve, a közösen elért eredmények a burkolatok állapotromlása ellenére még a jelentősen telt, de kissé szivárgó pohárral írható le. Ezért igazgatóságunk örömmel üdvözli, ha együttműködésünk és közös megoldáskeresésünk eredményeként a pohár belátható időtávban újfent csordultig telne. Tudjuk, hogy az elektromos vezetékhálózaton 100%-os tartós madárvédelmi hatékonyságot a földkábel vagy szigetelt és kötegelt vezeték rendszer szintű használatával lehetne megvalósítani, azonban ezek rövid távú, nagy részarányú megvalósulása sajnos nem reális elvárás. Ennek ellenére törekedni kell a ma már rendelkezésre álló innovatív, madárvédelmi és műszaki szempontból is hatékony, tartós műszaki megoldások egyre nagyobb hálózatrészt érintő alkalmazására. Igazgatóságunk és az EMASZ illetékes szakemberei az előző évtizedek során a hálózati madárvédelem teljesebbé tétele érdekében végzett felmérések, szakmai egyeztetések, tervezési és kiviteli munkák, visszaellenőrzések során egyre bővülő tudást, jelentős, kölcsönös tapasztalatokat szereztek. E tudást és szemléletmódot a feladat eredményes teljesítése érdekében végzett közös munka során az eltérő szakterületeket képviselő munkatársak egymásnak adták át, együtt fejlesztették a jelenlegi szintre. Egy közösnek tekinthető, meglévő szakmai tudás és tapasztalat, valamint az ezt megelőzően együtt elért eredmény hazánkban ma is egyedülálló, mintaértékű. Biztos vagyok abban, hogy e közös tudásra alapozva, figyelemmel a megújított együttműködési megállapodásban foglalt célokra további tartós eredményeket és jelentős sikereket érhetünk el a madárvédelemben, közös munkával, folyamatos kapcsolattartással és együttmunkálkodással.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben egy madárvédelmi együttműködési megállapodásról volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! A madárpókok egyre nagyobb szerepet kapnak a hobbi állattartók körében. Egy átlag ember tulajdonképpen sohasem gondol arra, hogy madárpókot tartson az otthonában, mert széles körben elterjedtek a különböző filmekben a madárpókokkal kapcsolatos szörnyű jelenetek, pedig a legtöbbjük nagyon békés és csendes lakótárs. A most következő riport róluk szól. Tikovics Ernő beszélgetőtársa, dr. Élő Péter biológus.
Szinte mondhatom, hogy trópusi melegben üldögélünk itt a pókházban, szadán. Hogy kezdődik valakinél az, hogy pókokkal kezd el foglalkozni? Tudom, a pókokra külön undort vagy külön fóbiát is kitaláltak.
Igen, az arachnofóbiát találták ki szegényekre. Nálunk is így kezdődött arachnofóbiával. Feleségem volt arachnofóbiás. Tehát sikító frászt kapott a pókoktól. Viszont a fiunk, aki akkoriban lehetett olyan 4 éves, ő kimondottan bogarászós típus, mint az apja. Úgyhogy egyszer valakitől kért a feleségem egy pókbőrt. Úgyhogy éjjel 11:30-kor beállítottak ide egy teráriummal, amiben nem a pókbőr volt benne, azt hiszem a pókbőrt végül meg se kaptuk, hanem maga a pók. Úgyhogy valahogy erőt vett magán, és letettük a pókot a teraszajtó mellé a földre, és akkor egy idő után azt tettem észre, hogy egyre többet figyelgeti azt a pókot, aztán eltelt 1 vagy 2 hét.
De milyen pók volt ez?
Ez még most is megvan, a szaporulata is volt már azóta, ez egy grammosztól a púrripesz.
Jó, akkor nem keresztes vagy kaszás?
Nem, madárpók volt. No, megkaptuk azt a pókot, és azt tettem észre, hogy egyre többet nézegeti az asszony a pókot. Aztán ez odafolyult, hogy pár hétre rá, elkezdte az internetes hirdetéseket böngészni, aztán valaki megnősült, illetve nősülni készült, megbefejezte a főiskolát talán, úgyhogy úgy döntött, hogy megválik a pókoktól, pontosabban a mennyasszonya döntött úgy, hogy megválik a pókoktól, mert ezt a 17 darab pókot még akkor mind ide hoztuk, aztán akkor szaladgáltunk a mezőn szöcskét gyűjteni, aztán még pókok jöttek, aztán egyszer csak elkezdtek szaporodni közben, többen abba hagyták a pókozást, és akkor igen jutányos áron nagyon nagy mennyiségű pókokhoz hozzá lehetett jutni.
Ez egy divat volt?
Hát igazából volt egy ilyen fölfutása, lehet mondani, hogy divat volt. Tehát hogy a 2000-es évek első fele, vége felé, tehát ilyen 2006, 2007, 2008, ez egy roppant népszerű dolog volt. Azóta ez egy kicsit sajnálatos módon lecsökkent, de akkoriban mindenki pókot tartott. Aztán voltak itt az üzleti megfontolások vezettek, gondolom én, de igazából a pókmániások azok, akik pókot tartanak, sajnálatos módon a többiek nem.
És akkor itt kötöttek ki a megunt pókok?
Igen, itt kötöttek ki, és egyre most már a szaporulat duzzasztja a létszámot, meg az a néhány hímpók, amit be kell szerezni a szaporításhoz, azt lehet mondani. El kéne járni külföldi bőzdékre is ahhoz, hogy az ember még itt fejleszgesse, de most egyelőre elég, ami van, mert el se fél el igazán.
Igazából zsúfolt polcok között állunk. Hány példánya van ezekben a műanyag dobozokban, terráriumokban? Lehet ezt még követni?
Nem. Biztos van olyan, aki tudná, én nem tudom követni. Azt úgy nagyjából sejtem, hogy ugye felnőtt pókom lehet egy olyan 200 darab, növendékek azok még vannak néhány százan, és hát a szaporulat az meg ugye erősen változó, tehát plusz 100, mínusz 100, ez így jó lenne a heti rendszeressége, de mondjuk így havi rendszerességgel azért így szokott fluktuálni ennyit a létszám.
Tudjunk meg róluk többet is, bár lehet, hogy még semmit sem tud róla sok ember. Elhangzott egy szó, ami magába gyűjti őket, ez a madárpók elnevezés?
Igen, igen, ez olyan, mint a katasztrófa védelem, tehát se nem madár, se nem pók igazából, de köze van.
Mert pók sem?
Ez a madárpók alkatúak családjában, tehát a Therapozidae családba tartozó pókszabású állatok, ez szokott lenni a csali szöveg egyébként, hogy ez nem igazi pók. Mert az igazi pók az ugye a keresztes pók, meg ami ott kint szaladgászik, de a kaszáspók már nem igazi pók, tehát ami ott kint szaladgál, az a pók, ez meg madárpók. A madárpókok azok kicsit különböznek azoktól a pókoktól, amik nálunk élnek, ugye a méregfoga lefelé néz, alatta van a szája, ez mondjuk eltérő a normál pókokhoz képest, és nem két tüdeje van, hanem négy.
Ja, és most sem tudtam, hogy egyáltalán egy is van neki.
Van ezeknek négy darab tüdejük van, azon kapják a levegőt, ezen kívül még van nekik az atrál rendszerük, ami a többi zárt lábúra is jellemző, és azon még plusz jutnak oxigénhez, valószínűleg ezért is tudnak ilyen szép nagyra megnőni, meg hát hosszú ideig elélnek. Közben folyamatosan nőnek, nődögélnek. Ha rossz sorsuk van, akkor össze is tudnak menni. De normális eset az, amikor egyre nagyobbak lesznek.
Hol élnek a madárpókok?
Madárpókok a Mediterráneumtól kezdve az összes meleg éghajlati kontinensen, vagy meleg éghajlatú kontinens, meleg éghajlatú, vagy kevésbé meleg éghajlatú részén is előfordulnak. Tehát vannak olyan pókok, amik olyan területeken, madárpókok, nagytestű madárpókok, amik olyan területeken élnek, ahol télen például ó is eshet, vagy jelentősebb fagyok vannak. Ezek általában üreglakó pókok mondjuk. Olyanról talán most így kapásból egyről tudok, ami olyan hegyen él, ahol hó is esik és fán lakik. Gyázsiai pók, Pöcilotéria, Szubfuszka, annak a felföldi változata.
Van egy ilyen magyar találós kérdés, hogy szőfon, nem takács, mi az? Minden gyerek tudja, hogy pók. Hát ez a pók, ez mint mondta üreglakó, de azért látom, hogy a terráriumban valamiféle ilyen hálószerűség, hálóanyag azért van.
Van, ez nem vadászháló, lakóhálót szőnek. Több-kevesebb lakóállat, tehát vannak ezek a nagy üreg lakó dél-amerikai fajok, ezek viszonylag minimalista módon rendezik be azért az üregeiket, tehát itt túl sok pókvonalat nem látni a teráriumban se, de van néhány, például a kromatopelma, ami a teljes teráriumot átolszettik, tokától bokáig beszői. Ez ilyen bokorlakó pók igazából Dél-Amerikában, ahol él, egy viszonylag ilyen sztyeppe vagy félsztyeppe jellegű területet népesít be, és ott ennek valami hasznát veszi, meg a falakó fajoknál jellemző még, hogy dúsan szőnek hálót. Némelyik faj olyan, hogy nem is nagyon lehet külön kezelni a hálóját, tehát onnan kivesszük, és ezt rendszeresen megtesszük, akkor a pók teljesen tanácstalanná válik. Gyakran el is pusztul, mert annyira együtt létezik a saját hálója, például az a klavikuláriáknál fordul ez elő, hogy annak általában rossz vége lesz, szegény abba is el tud pusztulni.
Gyermekkorom egyik pók emléke, vagy mondhatom, hogy pók élménye az volt, amikor fogtunk egy pókot, és volt a hátán egy borsószemnyi duzzanat, azt megszúrtuk tűvel, és millió pók szaladt. Szerte szét az asztalon, ezek a pókok, a madárpókok, hogy szaporodnak?
Lényegében hasonló módon, csak itt a legnagyobb duzzanat az olyan teniszlabda méretű szokott lenni, mondjuk nem pont gömbölyű, inkább ilyen lencse formájú, de most olyat nem tudok mutatni, meg nem is nagyon szabad, mert ezek sajnálatos mód hajlamosak megenni a petezsákot, ha zavarás történik. Petezsák itt is megvan, de nem a hátukon hordják, hanem a lábai között tartják, és hát itt látszik, itt van egy ilyen Lampropelma nigerinum nevű pók, annak a burka az a költő burok, amiben ő bennű csörög, és ott tartja ezt a körülbelül egy olyan szilva méretű petezsákot. Abban lehet egy olyan 80-100 darab kicsi pók, de vannak fajok, dél-amerikaiak, akantosz kúriák, laziodórák, ahol ez a szám fölmehet 1500-2500-ig is, egyszer valaki leszámolta, nagyon ráért, hiszem 2710-valahány volt az összes.
Elhangzott egy szó, szerintem többünk fülét megütötte, a méregfog. Olyan értelemben, gondolom méregfogról, mint a kígyóknál nem beszélhetünk, de azt mindenki tudja, vagy legalább is tudni véli, hogy a madárpókok mérgesek.
Igen, de általában nem dühösek. Ezt csak azért mondom, mert nem nagyon szokták megmarni a gazdájukat, de engem például még sosem martak meg, és azért ilyen 20 éves pókos múltan rendelkező emberek is maximum 1-2 harapásról tudnak beszámolni.
Ha túlélik?
Mindenki túléli. Tehát ez a jó a hír, hogy mindenki túléli, de azért ázsiai, afrikai pókkal nem arassuk meg magunkat, hogy kipróbáljuk milyen az, mert nem fog tetszeni. Tehát az egészen biztosan, és sőt, hát a többi se. Ugye annyit érdemes tudni róluk, hogy az újvilági pókokra általában jellemző, hogy valamelyik testrészükön van kisebb-nagyobb fordban csalánszőr, ez arra jó, hogyha ezt a pók lerúgja magáról, vagy beépíti a hálójába, akkor ha ezzel mi érintkezésbe kerülünk, akkor az bőrirritációt, heves vízkettést, súlyosabb enyhébb kötőhártyagyulladást, ha szembe kerül, tud kiváltani, vagy torokba kerül, akkor köhögés, krákogás, stb. Ez szolgál nekik a védelemre. A mérgük az újvilági pókoknak az kizárólag zsákmányszerzésre való volna. Azért föl lehet bosszantani őket is úgy, hogy harapjanak, de nehezebb, mint egy ázsiai vagy afrikai pókot, akiknek viszont nincsen csalánszőrük.
A tudomány számára tartogatnak még a madárpókok újdonságot, meglepetést?
Igen. Hát például az a Lampropelma nigerinum, ez egy olyan pók, amit csendes óceáni szigetek, azt hiszem csak egy szigeten fordul, vagy fordult elő, és 2006-ban azt hitték, hogy már sikerült kipusztítani, aztán 2008-ban jött a csalódás, hogy nem, még van belőle, akkor begyűjtöttek megfelelő mennyiségű példányt, úgyhogy tenyészetekbe elkezdték szaporítani, most már nálam ez a második generáció, ami most kell a burokba, nem tudom még, hogy fogom tudni elpasszolni, mert közben olyan mértékbe szaporodott föl, hogy már nem nagyon viszik az emberek. Tehát a másik ilyen a pöcilotéria metallica, az is egy ilyen kedvenc történetem, hogy ezt 1900-ban írták le először, egy vasúti kocsiról, egy röntgszállítmányról halászta le egy brit zoológus, aztán 102 évig szünet volt, viszont nagyon megnőtt az igény a pókra, mert egy roppant szép pókról van szó. Pöcilotéria metallica, ez egy kék alapszínű pók, barna, fekete, meg krémszínű mintázattal, és 102 év után sikerült megint megtalálni egy ilyen lompullató esőerdőbe, amit már nagyjából kivágtak addigra. Onnan gonosz csempészek elhozták, és szerintem most a budapesti állománya bőven nagyobb, mint az ős hazájába, de valószínű, hogy az összes európai nagyvárosban több van már, mint az ős hazájában, lehet, hogy ott egy darab sincsen, ugyanez mondjuk a Sri Lankán élő Pöcilotéria smithi fajra, pedig úgy igaz, hogy ott a legutóbb, amire én hallottam, hogy volt egy ilyen állományfölmérés, egy darabot nem találtak, hát most nálunk van, remélem jövőre lesz a porulat, és majd meglátjuk.
Akár hozzá is járulhatna ahhoz, hogy visszatelepítsék ezeket a fajokat.
Ha volna, hova? Az a baj, hogy ugye legtöbb helyem nem azért pusztul ki, mert levadásza a helyi lakosság, bár ilyen is van, hanem az a vége a történetüknek, hogy elfogy az az erdő, amiben élnek. Azért így a teráriumokon látszik, hogy az fállakó fajoknak is egy viszonylag termetesebb bodura van ahhoz szükség a legtöbbnek, hogy abba a biztonsággal tudjon szaporodni, de hát ugye az öreg fák kellenek, meg viszonylagos nyugalom. De én úgy gondolom, hogy a hobbi az úgy biztosítja a fajok fönnmaradását. Igazából az volna jó, ha ez a hobbi egy kicsit jobban elterjedne, hogy nagyobb állományokkal lehessen dolgozni. Az kéne, hogy sok legyen a pókos ember, és sokan tartsanak pókot, mert akkor több szaporulatot lehetne úgy elhelyezgetni, hogy mindig van honnan meríteni tenyészanyagot. Így viszont, hát van egy-két ember, aki szaporítja, és ha fölbukkan egy-két nem túl jó indulatú, vagy kicsit, hogy is mondjam, profitorientált illető, akkor az szokott történni, hogy hibrid pókokat képeznek, tehát vannak közeli fajok, amik egymással képesek még egy, azaz egy darab terméketlen hibrid utód generációt nemzeni, és ha ez a hibrid utód generáció kerül be a nagy közösbe, tehát a piacon ez jelenik meg, akkor ezzel nagyjából vége lehet egy fajtenyésztésének, hiszen aki ezeket vásárolja, az már nem fogja tudni szaporítani, még a meglévő eredeti nősténypókokkal se. Ugye itt még azt érdemes elmondani, hogy a hímpókok jóval rövidebb életűek.
Mint a férfiak.
Igen, igen, de még annál is durvább a helyzet, mert őket eszik a nők. Az szokott lenni, hogy egy hímpók az elél olyan 3-4 évig, fajoktól függő nagyon, de valahol csak másfél év, míg egy nősténypók az elélhet olyan 8-30 év között bármeddig, számos hímet fogyasztva el, de a nősténypókok még fönn maradhatnak, de ha jön egy ilyen hibrid generáció hímekből, akkor azzal vége, hiszen már nincs kivel szaporítani a nőstényeket. Úgyhogy ez még egy ilyen reális veszély, pont azért is, mert van egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen beszükülés a hobbiba, tehát egy viszonylag kevesebb ember tart most már pókot, meg jóval kisebb a kereslet.
Mi a jó abban, hogy ennyi pókja van? Nem kérdez, hogy mi a szépsége, mert lehet, hogy ezt más el se tudja képzelni, hogy valakinek szép lehet egy nagy szőrös pók, de mi a jó, hogy van egy ilyen pókháza?
Ó, nagyon jó, én úgyis mindig szerettem így a var között molyolni, hát most nem kell nekem az trópusi esőerdőbe menni, hogy az a var között molyoljak, ezt itt bőven meg tudom tenni, hát ez én mondjuk ilyen vicces, de a nyaralni az borzasztó nehéz lenne innen elszabadulni. Igazából van egy ilyen romantikus felhangja, ugye, hogy így egy faj megőrzés, meg egyéb tekintetében ez nem volna éppen egy buta dolog, talán, meg van egy ilyen érdekessége, hogy azért most is ugye ismerünk, én nem, de állítólag leírtak egy olyan, körülbelül 8 és 900 között van a leírt pókfajok száma, de mivel ez valamennyire azért ilyen profitorientált tevékenység is a pókok felfedezése, ezért rendre jelennek meg, hát ma mondhatjuk, bár kis túlzásra, hogy heti rendszeressége jelennek meg olyan fajok, amiknek a nemzetsége még tisztázott, tehát mondjuk a latin névnek az első fele az világos, de a másik fele már nincs meg, hanem csak annyi van, hogy SP, és akkor még egy hely megjelölés. Leginkább ugye a dél-kelet-ázsiai nagyon-nagyon régi dzsungelekből, amik térben eléggé szabdaltan helyezkednek el, onnan rengeteg új faj kerül elő. És ugye ott az erdőirtások miatt csomó faj úgy tűnik el, hogy talán sose találkozunk vele. Tehát van benne egy ilyen izgalom is, hogy milyen a jövő héten, vagy mit lehet majd legközelebb látni. Szóval igazából ez az izgalom, ez megvan benne. Meg amikor sikerül a szaporítás, az egy jó érzés. Nem tudom, ez ilyen mániává fejlődik egy idő után. Néha roppant monoton tud lenni, de azért úgy vannak megszállottak. Én még talán annyira nem, de vannak, akik nem nagyon tudják magukat másképp elhelyezni, csak csomópók között.
A madárpókokról dr. Élő Péter biológust hallották. Most irodalmi részlet következik. Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 39. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
Március 13. Szigorúan rang szerint sorrendben kifizetjük a katonákat, s felszedjük kísérőnket, Józsefet. Őt nem vittük el a Stefánia tóhoz, nem is bánja. Jó üzleteket kötött, s most nagy csomagokkal megrakodva száll be a kocsiba. Amikor kigördülnek terepjáróink a katonai tábor kapuján, minden olyan, mint tegnap délután. Fegyvereknek és egyenruháknak nyoma sincs. Ha ez tudatos álcázás, akkor tökéletes. A földrajzosok megint a két tó közötti egykori összeköttetést vizsgálják, fotózunk és nagy halom kőzetet hordunk össze. Közben szegény Kapule remeg az idegességtől. Attól tart, hogy a katonák, a táborból tudniillik ellátni a hegyoldalra, ahol dolgozunk, most már megelégelik a dolgot, és eszükbe jut, hogy határövezetben vagyunk. De semmi sem történik. Az út mentén kő és kavicsmezők húzódnak. Van köztük fehér, sárga, barna és vörös. Földrajzosaink szerint ez mind féldrága kő. Nem nagyon hisszük. Az a gyanunk, hogy éppen azt a felét szedjük, amely nem drága. Azért néhány zacskónyit összegyűjtünk. Szinte valószínűtlen, hogy ezen a sivatagos, félsivatagos területen mennyi nagy testű állat él. Struccok futnak el rendetlen csapatokban, nyakukat előre nyújtják, rövid szárnyaikkal csapkodnak, nagy térülelő lépésekkel rohannak. A gyors grandgazellák egyetlen ugrással tűnnek el az akácia bokrok között. A zsiráfnyakú gazellák akrobata ügyességgel állnak két lábon, s legelik a félig már elszáradt fa leveleket. Mielőtt Kubi foránál felkeresnénk a táborozó helyünket, a krokodilokkal mit sem törődve megfürdünk a tóban. A táborban iszonyatos kép fogad. A sátrak megszaggatva, a környező fákon felszerelési tárgyak, fennakadt ingek, hálózsákok csattognak a szélben, a homokban szanaszét zacskók, dobozok. A talajcsapdáim egy része eltűnt, a többit betemette a homok. Mindenütt homok, és mindenben homok. Előző éjszaka, amíg mi a Stefánia tónál jártunk, homokvihar száguldott át a parton, s táborunkat valósággal elsodorta. A néhány csepp eső elpárolgott, mielőtt földet ért volna, helyette gigantikus mennyiségű por és homok kavargott a levegőben. Meg a mi holmink. Társaink heroikus küzdelmet vívtak az elemekkel, miközben szurok sötét vette körül őket. Egész állónap dolgoztak a károk helyreállításán. Az a kép, amely minket fogadott, és amelyet olyan borzasztónak találtunk, már a konszolidáció jeleit mutatta. Rovarcsapdáimat Kubi mentette meg, még a vihar tombolása előtt kiszedte belőlük a zsákmányt. Egész este tisztogatunk, javítgatunk és kalapálunk. A generátort ízeire szedem, a legbelsőbb sarkaiból is finom por permetez. Magam lepődöm meg a legjobban, amikor sikerül összeraknom a gépet, sőt még be is indul. A gyűjtőlámpa fényénél Safi valóságos fotószerviszt nyit, de munkálkodását csak hamar be kell fejeznie, mert egy, mint mondja, krumplibogár formájú jószág lepte el a környéket, ahová esetleg a por nem jutott el, oda bemásznak a 4-5 milliméteres sárgásbarna, küllemre valóban a cserebogárhoz hasonló szipolyok. Még ezekkel viaskodunk, amikor aprócska ganéi túróbogarak, társaim szerint több millió kis vacak zúdulnak ránk. Ha nem is több millió, de néhány tízezer biztosan. Az újból elásott talajcsapdákba ragadozó futrinkák potyognak. A tegnapi vihar nem csak a homokot kavarta fel. Óriási a rovarrajzás. Még a vacsoránkat sem költhetjük el nyugodtan. Pontosabban szólva, sehogyan sem. Géza délután pompás krumplilevest főzött. A folytonos konzervmenük után már alig várjuk. Aztán egy óvatlan pillanatban varjak serege lepél a fazekat. Kijöntik a földre és lakmározni kezdenek. Géza ugyan szétütközöttük a botjával, de késő. A mi vacsoránkat már nem mentheti meg. Az itteni varjaknak nagyon ronda a hangjuk. Reket kapucsengőz hasonlít. Éjszaka sem alszanak, hajnalig szedegetik a leves maradékát. Március 14. Hajnalban a varjak közvetlen előttem végigjárják a csapdákat, és kiszedik a dudukat. A csalétek nem kell nekik, a pörkölt krémet már csak mi vagyunk hajlandók megenni. Végre megérkeznek a barna kányák, és támadásba lendülnek. A varjak menekülnek. Igaz, hogy telehassal. Bepakolunk a kocsikba. Ez itt az utolsó napunk. A megterhelt terepjárók nehezen jutnak át a homokon. Talán már mondanom sem kell, hogy a Ludwig elsüllyed. Ilyenkor mindent ki kell rakodnunk, az autót kiássuk, óvatosan elhajtunk a szilárdabb talaig, majd a rengeteg holmit odacipeljük és ismét bepakoljuk. Nagyon jó mulatság. Főleg sűrű egymás utánban. Fél napot arra szánunk, hogy Francis bemutassa a Kubifora paleontológiai látnivalóit. Van itt minden. Ős elefánt, ős zsiráf, ős oroszlán. Egy oroszlán fogat magunk is találunk, de nem bizonyul túl ősinek. A Rudolf-tó partján haladunk délre, Alia Bay felé. Itt az Alia öbölben Teleki is hosszabban időzött. Átvágunk a kősivatagon, és a legnagyobb hőségben érkezünk meg a Nemzeti Park itteni központjába, amely néhány rozzant kunyhóból és kibelezett gépkocsiból áll. Az árnyékban emberek heverésznek. Amíg Gyuszi tárgyal, meglehetősen kedvetlenül nézzük a semmit mondó, kietlen partot. Legújabb táborhelyünk megint csak egy kiszáradt folyómederben van. Ettől 7 kilométerre találjuk a forrásnak csúfolt víznyelő helyet. Undorító, büdös, olajbarna lé. Mielőtt vizet mernénk, félre kell lögdösni a felszínen úszkáló döglött patkányokat. A táborban kétszer szűrjük át, s jól meg is mérgezzük a vizet. A tóparton sorban hevernek a krokodilok, kicsik és nagyok vegyesen. Nem tudom, hogy a Rudolf-tóban élő 20 000-ből hány van itt, de nagyon sok. Megzavarva, fejüket előre nyújtva és úgy futnak kurta lábaikon, hogy hasuk nem éri a földet. Őskori látvány. Nem úsznak messze, a parttól biztonságos távolságba kidugják a fejüket a vízből, és kíváncsian nézik, hogy mi történik. Este megünnepeljük március 15-ét. Mindenki kokárdát kap, meg tejporból, tojásporból, lisztporból és cukorporból készített mangólekváros palacsintát. Ez is Géza szerzeménye. Teleki sokat panaszkodott a környéket ellepő porra, amely minket sem kímél. Nem lehet olyan gyorsan enni, hogy ne lepne be mindent a szürkés sárga fátyol. A társaság egy része olyan fáradt, hogy nem akarnak semmiféle sátrat felállítani. Még a kempingágyakat sem veszik elő. Jobb belátásra csak egy hatalmas skorpió bírja őket, amely őrült gyorsasággal rohangál a vacsorázó csapat lábai között. Alig tudjuk megfogni.
Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 39. részét hallották. Felolvasta Szívós Győző. Az Erdő Fohásza mára véget ért. Munkatársak voltak Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus, valamint a műsor készítője Tikovics Ernő.
The sun shines on us.